Az Equilor éves kitekintő sajtótájékoztatóján 2024-et a bizonytalanságok évének neveztétek. Nyilván ez befektetési szempontból is felkavaró lehet majd idén. Hogyha pár fő pontban kellene összefoglalnod, hogy igazából mik is ezek a makrogazdasági vagy geopolitikai bizonytalanságok, melyek idén hát fenyegetnek, hogyan fogalmaznád ezeket meg?
Hát elég sok helyről jöhet bizonytalanság idén, és összefoglalva tán a válasz már így a legelején, az lenne az üzenet, hogy igazából sok bizonytalanság van, de ez akár lehetőséget is jelenthet bizonyos részpiacokon. Tehát igazából az lenne az egyik üzenetünk, hogy érdemes a befektetőknek valamennyi puskaport úgymond szárazon tartani, tehát dollárban, euróban is elérhető kamatok vannak, és hogyha mondjuk bizonyos események folytán valamilyen piacok leesnek, vagy akár kecsegtetővé válnak, akkor oda be lehet szállni. De akkor foglaljuk össze, hogy mik ezek az események. Ugye egyrészt nagyon sokan beszéltek már róla, de megkerülhetetlen a választások, amik idén lesznek globális szinten. A két legfontosabb választás az Európai Uniós választás és az amerikai elnök választás. Ugye időben az EU-s van hozzánk közelebb. Itt, ami látszik, hogy az establishment ellenes erők további teret nyerhetnek, de azt nem gondolnánk, hogy ez odáig fog majd vezetni, hogy az Európai Unióban ilyen dezintegrációs folyamatok induljanak el. Ez szerintem sok establishment ellenes erő által irányított országnak sem lenne érdeke. Viszont ennek következtében azt gondoljuk, hogy azok a feszültségpontok, viták, amik már az elmúlt években kialakulhatnak, azok bizonyos szempontból még erősebbé válhatnak, és az Európai Unió döntéshozatalban is egy lassulás az, ami bekövetkezhet, illetve hát ugye az Európai Uniónak van egy nagyon ambiciózus zöldítési programja, attól tartok, hogy ebben lassulás következhet be, és egyébként szerintem nem feltétlenül csak az establishment ellenes erők azok, akik ezt támogatnák, hanem akár a jobbközép hagyományos pártok felül is érkezhet némi támogatás azzal kapcsolatban, hogy nem is, hogy ennyire gyorsan kell zöldíteni. Úgyhogy az Európai Uniós választásoknál ezek a fontos tényezők. Az amerikai elnök választással kapcsolatban ott még ugye van majdnem egy évünk, 10 hónapunk körülbelül. Nagyon úgy tűnik, hogy ugyanazok a jelöltek fognak versenyezni, mint 4 évvel korábban, akikről azonban el lehet azt mondani, hogy szövetségi szinten elég magas az elutasítottságuk, mind Donald Trumpnak, mind Joe Bidennek. A jelenlegi felmérések alapján egy picikét Donald Trump vezet, így nyilván ez alapján azt kell mondanunk, hogy egy picikét nagyobb valószínűsége van annak, hogy ő fogja megnyerni az elnök választást, de hát majd meglátjuk. Ugye ebben az esetben nem olyan nagy meglepetés az, ami várató gazdasági oldalon. Nyilván a globalizáció további fékeződése az, ami ebből a szempontból várható lenne. Valószínűleg olyan politikát vinne Trump, ami az infláció emelkedését okozhatja, a beszállítói láncok, a Kínával való kapcsolat, az továbbra is fagyos maradhat, és hát elképzelhető, hogy akár az amerikai Fedre is némi nyomást helyezne, ez is inkább az inflációt fűteni. Úgyhogy az Egyesült Államokkal kapcsolatban ez, és ugye befektetői szemmel fontos figyelni a híreket, hogy vannak-e bejelentések egyik vagy másik oldalról a gazdasági program szempontjából. Ilyen bejelentések nagyon nem lennének meglepőek egész évben, tehát oda kell figyelni a befektetőknek. Nem csak választások vannak, vannak egyéb geopolitikai tényezők, illetve egy választás, ami már mögöttünk van. Talán kezdjük ezzel, az ugye Tajvan esete. Itt ugye a választás egy szoros végeredményt, kicsit felemás eredményt hozott, már megkezdődött az üzengetés Kína és az Egyesült Államok között. Itt azt kell figyelni, hogy Kínának mi az, ami elegendő, mennyire fogja felemelni a feszültséget Tajvan környékén katonailag. Nyilván azokban a periódusokban, amikor ez megtörténik, az a világpiacain egy kockázatkerülést elindíthat átmenetileg. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ilyen epizódokból idén akár több is lehet Tajvannal kapcsolatban. Ennek a előrejelezhetősége, hogy pontosan mikor következik be, nagyon-nagyon nehéz. Az látszik, hogy már most, mintha egy picike feszültség emelkedés lenne.
Az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk ezzel, és ugyanúgy így velünk maradt a vörös tengeri szituáció, és azért ez a tengeri kereskedelmet és ezáltal az áruszállítást teljesen a feje tetejére állította világszerte. Ennek a hatása mennyire lesz érezhető idén? Bizonyos vélemények szerint akár még a probléma megoldás után is hónapokig is érződhet ez a potenciális kimaradás és lassulás. Hogyan látják ezt?
Van egy érdekes esemény, ami történt pár évvel ezelőtt, ez a Suezi csatornának a blokkolódása, akkor keresztbe állt egy hajó, az ugye viszonylag gyorsan megoldódott, és akkor nem volt hatás. Ugyanakkor itt úgy látszik, hogy a megoldás nem tud olyan gyors lenni, és az ilyen tengerhajózási költségindexekben már látszik is némi emelkedés az elmúlt hetekben az események hatására. Azt gondoljuk, hogy ez nem fog gyorsan megoldódni, és lehet kockázata annak, hogy emiatt globálisan az infláció egy kicsit magasabb lehet, de azt is gondoljuk, gondoljuk, hogy azért év végére valószínűleg a helyzet meg fog oldódni annyira, hogy ne jelentsen egy óriási fordulópontot mondjuk az infláció elleni harcban. Inkább csak a feszültség emelkedését jelent ilyen, lehettek olyan periódusok, amikor dollár erősödés, azaz kockázatkerülés indulhat be emiatt, és ez a helyzet még hetekig, hónapokig velünk lehet. Azt gondolom, hogy év végére azért megoldódik, de ez most kicsit komolyabbnak tűnik, mint a Suezi csatorna blokkolódása annak idején.
A makrogazdasági hatásokról most mondjuk Európai Uniós vagy Egyesült Államok szintjén beszéltünk röviden, szóval evezzünk kicsit akkor inkább hazai vizekre, és beszéljünk arról, hogy a hazai gazdaságnak 2024-ben milyen előképét látjuk most, például a tavaly rettegett infláció kifejezéstől elevezhetünk-e már, alapvetően mik fejtik majd idén ki itthon a hatásaikat.
Az inflációval kapcsolatban idén sokkal jobb helyzet van, mint tavaly volt, de azt még nem mondhatjuk ki egyértelműen is véglegesen, hogy az infláció itthon teljes mértékben le van győzve. A legutóbbi adat ugye még mindig 5% fölött volt, és ugyan arra számítunk, hogy a következő hónapokban 5% alatti számok is jönni fognak majd. Az, hogy az év második felében hogyan fog alakulni az infláció, az még valamennyire egy nyitott kérdés. A kormányzat oldaláról is hónapokkal ezelőtt voltak olyan üzenetek, hogy az inflációs célt akár meg is lehetne emelni, illetve a legfrissebb az, hogy a költségvetés oldaláról akár élénkíteni is lehet a gazdaságot. Nyilván ezek az infláció emelésének az irányába hatnak, ugyanakkor a gyenge gazdaság eddig jelentős dezinflációt gyakorolt Magyarországon. Azt gondoljuk, hogy idén az infláció átlagosan 5% körül, esetleg kicsit a fölött lehet, úgyhogy még nem vagyunk az MNB inflációs célján, ez legkorábban jövőre lehet. Ami a Magyar Nemzeti Bank politikáját illeti ezzel kapcsolatban, ott annyit lehet azért elmondani, hogy jelenleg annyival magasabb az MNB alapkamat, mint az infláció, hogy az, hogy néhány tizeddel fölfelé vagy lefelé módosulnak az előrejelzések, azt nem nagyon fogja befolyásolni, hogy az MNB gyorsan és erőteljesen fogja csökkenteni a kamatokat a következő hónapban. Az igazság pillanata az valamikor tavasz vége, nyár eleje lehet szerintünk, akkor már jobban fog látszani valószínűleg, hogy na, mennyire erős az infláció, és hogy tudja-e csökkenteni tovább a kamatokat az MNB és milyen mértékben, addig azonban valószínűleg csökkenés lehet. Ami a gazdasági növekedést illeti, ott azt látjuk, hogy idén azért megtörténhet a fordulat, növekedésre számítunk, ami kismértékben a 3%-ot is meghaladhatja. Azért a 4%-os növekedést nehezen látnánk elérhetőnek. Vannak itt ellen szelet jelentő tényezők, például az Európai Uniós gazdaság gyengélkedései, tehát az export kereslet az gyenge lehet. Azért a fogyasztói bizalom továbbra is alacsony, bár a reálbér emelkedés az komoly, de a fogyasztói bizalom alacsony, és hát az állami beruházások oldaláról sem számítunk még óriási növekedésre. Tehát ugye van működő tőkebeáramlás, van reálbér emelkedés, a költségvetés oldaláról kiigazításra idén nem nagyon kell számítani, ezek segítik a növekedést, ugyanakkor az előbb említett tényezők meg inkább fékezik, tehát ugyan 3%-ot kismértékben talán meghaladó növekedésre lehet számítani.
Szóval a recesszió réme idén akkor már elillan.
Én azt gondolom, hogy a recesszió réme idén már elillan, sőt, ez már igazából tavaly elillant, a tavalyi év vége felé. Ugye negyed évente szoktuk nézni, és a recesszió definíciója az, hogy kettő egymást követő negyed évben mínuszos növekedés legyen. Ez a tavalyi harmadik negyed évben már elmúlt, tehát akkor már növekedett a magyar gazdaság az előző negyed évhez képest. Mi azt gondoljuk, hogy egy moderált mederben ez folytatódhat, tehát recesszióra egyáltalán nem számítunk.
Az elmúlt percekben Árok Szálási Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét hallották. Ugye maga az interjú az Equilor befektetési ZRT sajtóreggelején készült, ahol egy másik témában Maurer Kristóf kollégám készített interjút, mégpedig arról, hogy biztonságos befektetési opciók lehetnek a magyar részvények ebben a geopolitikailag bizonytalan évben. Ezt mondta az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetője. A komplikált befektetési környezetet az idejében tartott számos makrogazdasági szempontból releváns politikai választás és geopolitikai feszültség is bonyolítja. Buró Szilárd arról is beszélt, hogy a piacok lehetséges hullámzásai miatt szükség lehet arra, hogy legyen érdemi befektető likviditásunk, amely gyorsan mozdítható, ha kell. Maurer Kristóf a szakembert a hazai részvénypiac idei évéről is faggatta.
Ugye a sajtótájékoztató során ezt a 2024-es évet rengeteg változás évének nevezték, mind geopolitikai, mind makrogazdasági szempontból, és nyilván ez a piacokra, a befektetői mindennapokra is komoly hatással van. Igazából talán a legfontosabb kérdés egy ilyen helyzetben az, hogy amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy a kamatcsökkentések milyen ütemben és milyen mértékben fognak történni, igazából milyen területeken érdemes keresni a befektetéseket?
Alapvetően ilyenkor is érdemes alaposan megvizsgálni a befektetési lehetőségeket. Azért az mindenképpen fontos, hogy még van olyan állampapír, vannak olyan kötvények, amik még azért mindig jóval az infláció fölött, vagy a jelenlegi hozam környezetben kiemelkedő mértékben tudnak fizetni, tehát ezeket érdemes megnézni. Hogyha valaki kockázatosabb befektetéseket keres, az ilyen piaci környezetben azért alapvetően azok a szektorok kerülnek előtérbe, amik ilyenkor tudnak jobban teljesíteni, gondolok itt például az egészségügyre, vagy a közművekre, tehát ezek azok a típusú szektorok, amik egy ilyen bizonytalan, akár amerikai választások miatt terhet évben is adott esetben jól tudnak teljesíteni.
Az egyik ilyen másik fő üzenet az volt, hogy érdemes bizonyos puskaport szárazon tartani. Először ez kicsit ilyen metaforikusan hangozhat, pontosan mit értenek ez alatt, és milyen időtávra vonatkozik ez a jó tanács?
Ez alapvetően azt jelenti, arra gondoltunk itt elsősorban, hogy mondjuk amikor itt évelején valaki összerak egy befektetési portfóliót, nem biztos, hogy érdemes a teljes rendelkezésre álló összeget felhasználni mondjuk egy részvény vagy egy államkötvény portfólió összerakásánál, hanem érdemes olyan készpénzt megtartani, amivel akkor tud reagálni valaki, hogyha hirtelen történik egy váratlan esemény évközben, és azért jó lehetőség ez most, mert simán a készpénzt tart is ugye elég jó kamatot fizetnek, beszéljünk akár forintról, euróról vagy dollárról, tehát nem arról van szó, hogy óriási kamatveszteséget szenved el az, aki visszatart egy bizonyos összeget arra, hogy később tudja befektetésbe forgatni, és ha bármikor jön mondjuk a részvénypiacon egy nagyobb esés, vagy egy konkrét eszközbe egy olyan árfolyamesés, amit meg lehet lovagolni, akkor kerülhet előtérbe ez a fenntartott készpénz.
És ha már itt pont részvénypiacokat említett, egy másik ilyen érdekes említés számomra az volt, hogy a magyar részvényeket jelenleg erősödőnek vagy erős állapotban levőnek nevezték, míg mondjuk az amerikai részvények esetében egy bizonyos túlértékeltségről volt szó. Jelenti ez azt, hogy esetleg akár földrajzilag is közelebb érdemes keresni a befektetést jelenleg?
Abszolút igen, látunk egy olyan tendenciát, főleg a tavalyi évben, hogy az amerikai piacok nagyon komoly emelkedéseket produkáltak, míg az európai, illetve kifejezetten ez a közép-kelet-európai régió ettől jelentősen elmaradva mozgott, és ez a különbség az, ami azt gondoljuk, hogy szűkülhet az idei évbe, vagyis ebben benne van az, hogy a mi régiónk, vagy akár az európai főpiacok nagyobb mérték emelkedést tudnak produkálni, mint az amerikai részvények.
Milyen évet várhatunk 2021-ben a devizapiacon? Várhatunk esetleg az euró szempontjában nagyobb fordulópontokat az idei évben?
Azt gondolom, hogy izgalmas és volatilis év lesz a 2024, már csak az említette amerikai választások miatt is. Ha itt most az euró-dollárral szembeli viszonyát vizsgáljuk elsősorban, akkor ott azt gondolom, hogy mindenképpen lehetnek változások a jelenlegi hangulatban. Ugye most azért itt az év elején főleg a dollár tudott erősödni, de a várakozásunk az, hogy azért az euró az év közepén vagy év folyamatában magára találhat, és akár jelentősen erősödhet a dollárral szembe, míg ha mondjuk a forint viszonylatában nézzük, akkor ott egy jelentősebb fordulatra számítunk, nem biztos, hogy rögtön most az év elején, inkább akkor, amikor az a nagymértékű kamat különbözet, ami most fennáll a magas alapkamat és az infláció között, az szépen elkezd majd eltűnni, ugye ehhez még egy 2-3 csökkentés mindenképpen szükséges a jegybank részéről, amikor ez kiárazódik, akkor viszont egy tartósabb és akár nagyobb mértékű euró erősödés, forint gyengülés várható.
Alapvetően 2024 akkor a forint számára nem lesz feltétlenül egy erős év?
Azt gondolom, hogy nem. A tavalyi ugye egy nagyon jó év volt a forint szempontjából. Az idejében szerintem ennek egy korrigálását látjuk majd. Nem gondolom, hogy olyan mértékű elszállás lesz, mint ahol mondjuk tavaly év elején jártunk, tehát nem tartanék attól, hogy ilyen 420-430 körüli euró-forint árfolyamot lássunk, de az, hogy a 400-at megközelítsük, vagy néha esetleg átlépjük, az szerint teljesen benne van a pakliban.
Végül még röviden az árupiaccal kapcsolatban kérdeznék, ezen belül is az olajjal, hiszen ez is nyilván egy olyan árucikk, amely fontosan mozgatja az érdeklődést. Nyilván nem csak az ára, hanem a tartalékokkal kapcsolatban. Mit látunk itt rövid és hosszú távon, akár itt éves szempontban is vizsgálva?
Azt gondolom, hogy az olaj szempontjából a legnehezebb jövőképet fejteni, mert nagyon-nagyon sok hatás van, ami most az olajárat befolyásolja. Ugye elég csak itt a mindenféle geopolitikai helyzetekre és eseményekre gondolni, ezek azért alapvetően befolyásolják az olajárat, de amikor meg a Közel-Keleten van, akkor ugye pláne. Ugyanakkor az OPEC-nek az elmúlt döntései is, amely kitermelés csökkentéssel folyamatosan próbálja rendezni az árfolyamot, vagy szembe menni azzal az árfolyam csökkenéssel, ami a piacon kialakult, miközben pedig az Egyesült Államok épp ellenkezőleg dolgozik azon, hogy jelentősen növelje a kitermelését. Tehát ezek egymás ellen vagy különböző módon ható tényezők, amiknek az eredője most még nehezen megmondható, de ami leginkább látszik az, hogy nem lesz nyugodt év az olaj szempontjából a 2024-es, és azt gondolom, hogy egy jelentős volatilitásra számíthatunk. Ugyanakkor olyan szélsőséges értékekre, mint az elmúlt néhány évben, amiket láttunk, én személy szerint nem számítanék, tehát nem gondolom, hogy 130 vagy akár 50 alatti olajár lenne.
Az elmúlt percekben az Equilo befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjét, Bóró Szilárdot hallották. Egy kis zene, utána közlekedési információ, 8 órakor pedig friss hírek itt a Trend FM-en.